Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában itt lesz Hirman Blanka, aki a Báb Színház fantasztikus nyári táboráról mesél, aztán Csényi Kati producer avat be a mozikban most látható Nem én vagyok című film kulisszatitkaiba. A hétvégén újra Eleven tavasz a Bartók Béla úton, Jáki Mónika invitál a civil fesztivál családi eseményeire. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a nyár nagyon sok gyerek számára táborozást jelenti. Vannak sport és kreatív táborok, vándortáborok, mindenféle tematikus táborok, de olyan tábor, amelyről most fogunk beszélgetni, csak egyetlen egy van, méghozzá a Budapest Báb Színházban. A vendégem Hirman Blanka színházpedagógus, aki egyben ennek a különleges tábornak a vezetője is. Szia Blanka, köszi, hogy itt vagy.
Szia, én köszönöm a meghívást.
Nem először rendeztek ilyen tábort, és ezek a táborok mindig a Budapest Báb Színház egy-egy előadása köré épülnek föl, hogyha jól emlékszem. Nem tudom, idén mi a tematika?
Igen, ez már a harmadik év, hogy megtartjuk ezt a tábort, úgyhogy már azt hiszem lehet mondani, hogy ez egy hagyomány. Az évadban a legutolsó bemutatónk az a Lázár Ervinnek a Berzsián és Dideki című előadása volt. Igen. Ezt a stúdió színpadon mutattuk be, és Veres András rendezte. És azt gondoltuk, hogy igazából Lázár Ervin meséit annyira szeretik a gyerekek, meg annyira tudnak hozzá kapcsolódni, és ezt az előadást is úgy tűnik, hogy nagyon megkedvelték, hogy akkor idén igazából Lázár Ervin meséihez fogunk kapcsolódni kicsit.
Mit kell tudni erről a táborról, mi történik itt, illetve hát a legfontosabb, hogy mi a korosztály?
Két korosztályban is tartunk tábort, kicsiknek és nagyoknak. A kicsik igazából azt csak halkan promózom, mert az a helyzet, hogy az a turnus már be is telt nagy örömünkre. Uh-huh. Egyébként a kicsik 7 és 9 év között vannak, aha, a nagyok pedig 10-13 évesek, ugye ők azért már a kiskamasz korosztály.
Igen.
Ott még egy-két hely akad, mert hogy két héten keresztül táborozunk, ugye ez összesen két turnus. És hát, hogy mit is fogunk csinálni, azt hiszem nagy spoilert nem árulok el azzal, hogy bábozni fogunk meglepő módon.
Ó, nem mondod komolyan.
Igen, de nem is akárhogy, tehát, hogy nyilván ez egy színházi tábor, lesz olyan rész, ahol megismerjük a színház épületét, működését, aki esetleg a kulisszák mögötti világra kíváncsi, de természetesen lesz bábkészítés is, mindenki elkészítheti a saját karakterét, ezek persze ilyen egyszerűbb bábok, de azért hát a bábkészítő műhely tervezői meg művészei segítenek összerakni ezt, tehát egyébként egy abszolút használható bábtípus, amit aztán természetesen meg is mozgatunk, és akkor péntekre a tábor zárásra egy rövid kis előadással is készülünk, amit abszolút a gyerekek írnak, rendeznek, játszanak a saját bábjaikkal, sőt a színházi előadás különböző posztjait is ők töltik be, tehát ők az ügyelők, ők a nézők, teressek, ők világosítják, tehát minden részét ki lehet próbálni egy kicsit a színháznak.
Fú, ez nagyon csodálatosan hangzik, nagyon-nagyon izgalmas, én mennék, hogyha beletérnék a korosztályba. Figyelj, hogyha egy gyerek hazajön a táborból, akkor amit a szülő legelőször kérdez, az nem az, hogy mit csináltál, kivel barátkoztál, milyen napod volt, hanem hogy milyen volt a kaja. Ugye ez az, ami a szülőket leginkább izgatja. Hát milyen a kaja?
Igen, erre szoktunk figyelni, tudom, hogy a gyerekek azért tudnak válogatni, én is ilyen gyerek voltam, úgyhogy magamból indultam ki. Figyelünk arra, hogy kapjanak minden nap nasit is, tehát hogy van gyümölcs, keksz, sósropogtatni való, hogyha bárki napközben lenne az éhhalál szélén, akkor azonnal tudjunk valamit a kezébe adni.
Első segély.
Igen, körülbelül. De ezen kívül minden nap a Kodálykörömben van egy csodálatos étterem, ahova már visszavárnak minket, ezt már így mondhatom, és ott szoktunk ebédelni. Ott egyébként nagyon-nagyon kedves, akik ott dolgoznak, mindig előre egyeztetjük így a menüsort, és akkor direkt ilyen nagyon gyerekbarát kajákat vállalnak. Abszolút figyelnek az érzékenységekre is, tehát hogyha, aha, valakinek különleges étkezési módja van, az most is már felmerült, volt ilyen telefonom egy szülőtől, és abszolút meg tudtuk beszélni, hogy a gyerek nem fog ilyen halni, ugye. Ráadásul egyébként az ilyen visszatérő visszajelzés a gyerekektől, hogy nagyon tetszik nekik ez az étterem, ez egy nagyon szép hely, ez a Magház étterem.
Hoho! Na várjál, de hát akkor azt mondjuk ki, hogy azért ez nem akármi, ez egy Andrássy úti palota, hát egy kis ilyen buddhista stichel, nem? Hiszen ez a Magnetbanknak a székháza voltak éppen.
Igen, most egy kicsit őket is promóztuk, de nagyon jó élményeink vannak velük, tehát tényleg nem véletlen járunk vissza, és ők is mindig visszavárnak, úgyhogy ez is egy ilyen plusz egy program.
Nem, az tényleg egy szuper hely.
Igen.
Abszolút. Figyelj, a másik, amit akartam kérdezni, és aztán még belemegyünk a belső programokba, hogy ilyen szülői szemmel, hogy jó, de hát ott ül szegény gyerek egész nap a sötétben, miközben kint süt a nap, és itt a nyár.
Azért erre szoktunk figyelni, a nap felét töltjük bent a színház tereiben. Egyébként például, amikor a bábokat készítjük, azt a művész büfében csináljuk, ahol egyébként hatalmas ablakok vannak, légkondi, tehát ott pont azért jobbak a látási viszonyok, meg ér minket nap, de egyébként amennyiben nem ez az ilyen 50 fokos borzasztó kánikula van, minden nap megyünk ki játszótérre, a Városligetbe, ugye szerencsére az Andrássy úthoz közel elég sok zöld övezet van, úgyhogy szoktuk őket vinni. Nyilván, hogyha esetleg esős idő van, akkor arra is készülünk, de egyébként eddig lekopogom, még ezt mindig megúsztuk. Amikor pedig ugye túl nagy hőség van, akkor persze arra is figyelünk, hogy rosszul ne legyenek, illetve igyenek elég vizet.
Jó, Blanka, akkor mesélj egy kicsit a folyamatról. Mondtad, hogy a gyerekek maguk írják a történetet. Ez hogy néz ki, hogy az első napon, gondolom, egyrészt elkezdtek bábokat csinálni, másrészt elkezditek valahogy a történetet, nem tudom, gombolítani, és ez valamennyire így a Lázár Ervinen alapul, vagy attól teljesen független?
Nem teljesen független, kicsit azt mondanám inkább, hogy Lázár Ervin világa a játszóterünk, ugye azért neki van egy ilyen nagyon...
Univerzuma mondjuk ki.
Igen, ugye ez a tábor címe is, hogy Lázár Univerzum, ami már maga egy ilyen szójáték, ugye egyébként a Lázár Ervinnek ez egy ilyen számomra nagyon kedves különlegessége, hogy ő nagyon szeret játszani egyébként a nyelvvel, meg nagyon jó a humora, és elég lazán kapcsolódunk egyébként az ő műveihez, inkább ezt a hangulatot próbáljuk megrekreálni a gyerek. Első nap egyébként még nem kezdünk bele a bábok készítésébe, a műhely munka az a második, harmadik nap, és akkor a negyedik, ötödik nap a próbai, illetve ugye a bemutató maga. Az első nap fókusz az főleg azon van, hogy azért így összemelegedjünk, megismerjék egymást a gyerekek, mégiscsak azért 20-22 gyerek egy hetet együtt tölt, akkor az fontos, hogy ők így össze is barátkozzanak, illetve a nap végén, tehát játékokat játszunk velük, amik már egy picit egyébként hangolják őket arra a típusú gondolkodásmódra, amiből azt tud alkotás készülni, és akkor nap végén egy picit ráfordulunk abba, hogy amit mondtam, hogy a Lázár Ervin világa picit a játszóterünk, hogy ugye az ő meséiben általában két nagyobb helyszín jelenik meg, a város és az erdő, és igazából a gyerekek kitalálhatják magának, hogy az ő karakterük, akit másnap elkezdenek megalkodni, az városlakó legyen, erdőlakó legyen, állat legyen, emberi formája legyen, mi legyenek a fő tulajdonságai, tehát egy karakterépítést kezdünk el, és akkor másnap ezt már csak meg kell rajzolni, és el kell kezdeni önteni.
És miből készülnek a bábok, vagy hogyan?
Ez minden évben más, nem akarom még nagyon elszpoilerezni, hogy idén pontosan hogy fognak kinézni, de egyébként egy ilyen egyszerűbb búrakú típusú bábot tervezünk.
Azt fordítsuk le a hallgatók nyelvére.
Igen, a búrakú az egyébként egy ilyen japán mozgatási forma, lényegében egy emberre hasonlító báb, akinek van egy kis pálca a fejéből áll ki, egy ilyen kis fogó, és akkor asztali báb, tehát egy ilyen kis pici forma, amivel nagyon szép mozgásokat lehet csinálni. Egyébként a Belzsien és Dideki című előadásunkban búrakú bábok vannak, tehát hogyha valakit jobban érdekel ez a bábtípus, akkor meg lehet nézni esetleg az előzetet.
Amúgy is meg érdemes megnézni az előadást, mert nagyon fantasztikus.
Igen. Hát azokat az anyagokat használjuk, amiket a bábműhelyben egyébként is használnak a bábokhoz, tehát hogy kiplifát például használunk, szivacsos anyagokat, nyilván arra hangolva, hogy azért ezek 7 és 13 közötti gyerekek, tehát semmi veszélyeset nem adunk a kezükbe. Amikor a bábkészítés van, akkor olyankor ott is van mindig velük egy műhelyes kolléga, illetve a csodás önkénteseink is vannak, meg ugye a táborvezetők, tehát hogy sok felnőtt ügyel arra, hogy mondjuk ilyen műhelyi baleset ne történjen, tehát minden, ami mondjuk olyan vágás vagy ragasztás, abban természetesen segítkezünk, hogy ne legyen baj.
Világos. kikkel találkozhatnak a gyerekek, mondtad, hogy műhelyes kolléga, meg önkéntesek, de hogy esetleg rendezővel, színésszel, az előadásnak valamelyik aktív közreműködőjével is, vagy itt inkább egy ilyen általános ismerkedés, ami a cél?
Nem, minden turnusnak van két vezetője, az egyik egy színházpedagógus, a másik pedig egy színész. Úgy néz ki most jelenleg, hogy az első héten a nagyok turnusát Végvári Viktória, aki a vezető színházpedagógusunk, illetve Hannus Zoltán vezetik, aki egyébként játszik is a Berzsián és Dideki-ben, ő a strufmester. A kicsik turnusában jó magam, Irma Blanka és Karádi Borbál a kolléganőm, aki egyébként a bábmozgató szakkörnek szintén a vezetője, tehát hogy vele egyébként évközben is találkoznak a kicsik hasonló helyzetekben. A második héten, ott pedig szintén még a nagyobbak számára van egy turnusunk, ott pedig szintén jó magam és Sarkó Bettina színművészünk, akik a srácokkal leszünk, illetve valóban a bábkészítő műhelynek a kollégái segítenek nekünk, meg csodásunkéntesek, akik gimnazistáktól elkezdve egyetemistákig, nézőteresek, tehát hogy ilyen nagyon lelkes srácok, akik jönnek és csatlakoznak hozzánk.
Na jó, és akkor még a záró előadásról mesélj egy kicsit, mert az elképesztően izgalmasan hangzik. Valahogy, hogy mondtad, hogy nem csak a művészek, illetve a színművészek a gyerekek, hanem hát tényleg világosítók, ügyelők, stb. Ami bizonyos szempontból akár izgalmasabb is lehet, akár olyan gyerekeknek, akik esetleg visszahúzódóbbak, vagy nem akarnak annyira reflektorfénybe állni, inkább reflektort irányítani. Szóval hogy kell ezt elképzelni?
Igen, mindig felajánljuk nekik, hogy lehet színészkedni is nem kötelező. Egyébként eddig minden gyerek szeretett volna, tehát még nem volt olyan, aki azt mondta, hogy mégse szeretne szerepelni, de ez mindig fel van nekik ajánlva, tehát nincs ilyen kényszer, hogy már pedig muszáj kiállni a reflektorfénybe, de olyan meg van beszélve, hogy ki az, aki kevesebbet szeretne, ki az, aki nagyobbat. Mindig egy olyan történetet adunk elő, ami róluk szól, az ő karaktereikről, általában megjelennek olyan közös kalandok, amik a hét során történtek velünk, tehát mondjuk első évben volt egy olyan, hogy mentünk busszal, és az egyik ajtó nem nyílt ki, és akkor ott szaladni kellett, hogy lejussunk a buszra, és ez valahogy visszakerült így az előadásba, mert ugye ez nagy kaland volt a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen általuk átélt dolgok dramatizálódnak lényegében. Persze ez egy ilyen rövidebb, játékosabb előadás, hát van másfél napunk bepróbálni, de egyébként hát nem sikerül szokott lenni.
Hát az biztos.
Az elmúlt években teltházzal játszunk, ugye jönnek szülők, nagyszülők ilyenkor. Igen, nagy a siker. És akkor valóban az van, hogy felosztjuk egymás között azokat a feladatokat, amik még egyébként egy színházi előadás körül vannak. Ez ugye egyrészt egy picit ilyen edukatív is, hogy akkor megismerjék a háttérmunkát is, rajzolnak ők maguk jegyet a szüleiknek, azt előtte lévő nap odaadják, akkor van egy gyerek, aki ott ül a szervezésen, és akkor megnézi, hogy mindent, tehát kiosztja a jegyeket, hogy minden rendben van-e, akkor gyerekek eltépik az ajtónál a jegyeket, segítenek, hogy hova kell ülni, megnyomják a csengőt, hogy nézőtérnyitás, és ezt is nagyon, sőt, ezt néha azt érzem, hogy jobban is élvezik, és mert ugye ez az a része a színháznak, amit félig látnak, de talán ez egy picit rejtőzködőbb világ, igen. És ez nagyon izgalmas számukra.
De klassz. Figyelj, azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a harmadik évet csináljátok, hogy látsz valami különbséget a generációk, mert ugye azért mindegyik, ugye bármennyire is viccesen hangzik, de azért ezek generációk, vagy évfolyamok, hogyha úgy tetszik. Tehát látsz-e valami különbséget közöttük? Ugye nagyon sok panasz éri ezt a korosztályt azzal kapcsolatban, hogy nem tud fókuszálni, figyelemzavaros, nagyon nehéz fönntartani az ő figyelmüket. Mi erről a véleményed, illetve mondom, látsz-e valami változást, vagy látsz-e valami irányt, vagy különbséget közöttük?
Én azt gondolom egyébként, hogy a gyerekek, azok mindig is gyerekek lesznek, és kíváncsiak, és mozogni akarnak, és fel akarják fedezni a világot. Ugye a nyári táboroknak van egy ilyen sajátossága, hogy egy hosszú végig tanult tanév után azért fáradtak a srácok. Igen. Meleg van, hirtelen kiszabadulunk, és akkor persze van egy ilyen igény, hogy nagyon-nagyon játszunk, és mozogjunk. Egyébként ugye pont a mi táboraink rögtön az évzáró után van, tehát hogy ami maximum nehézség az ez, hogy fáradtak, de közben pedig én kicsit mindig megélem azt a csodát, hogy elkezdünk, tényleg pedig egyébként egy fekete térben előveszünk bábokat, és gyújtunk egy olyan fényt, és hirtelen mindenki elkezd figyelni, és nagyon szépen dolgozni egyébként, tehát hogy azt, hogy össze tudunk rakni velük gyakorlatilag egy hét alatt egy produkciót, az minden évben egy ilyen nagy meglepetés számomra, hogy azt a idén is sikerült. Úgyhogy én ilyen szempontból egyébként nagy különbséget nem érzékelek köztük. Az számomra nagyon öröm, hogy van olyan gyerek, aki harmadik éve jön vissza, úgyhogy picit látom őket így felnőni, tehát az elején még picike volt, most már kiskamasz, ilyen típusú változásokat látok, de hát ez meg szívmelengedő, hogy akkor ezek szerint ennyire jól érzi magát nálunk.
Nagyon klassz. Blanka, elszállt az időnk, mondjuk el a kötelező információkat, ugye június 8-ig lehet jelentkezni.
Igen.
És hol, mit kell csinálni, hova kell írni. Gondolom, föl kell menni a Bábszínház oldalára, a Budapest Bábszínház oldalára, és ott megkeresni. Igen. A tábort, ugye ez az alapvetés.
Igen, úgy lehet a legkönnyebben megtalálni egyébként, hogy a honlapunknak a legtetején vannak ilyen kis fülek, és a mozgató című fület kell megkeresni, ugye a mozgató az a Bábszínháznak a színházpedagógiai programja, ehhez tartozik a tábor is, hogyha ezt a fület megnyitják az érdeklődők, akkor ott meg fogják találni a nyári tábornak az információit, ott van egy ilyen pontosabb leírás is, és kicsit olyan, mintha előadásra vennének jegyet, ugyanúgy a jegymester rendszerén keresztül tudják megvenni. Az a helyzet, hogy már csak a második turnusra, június 29-én kezdődő turnusra van még egy-két helyünk, úgyhogy érdemes egyébként sietni, aki így későn kapcsol, mert egyébként tavaly is teltházas volt az összes táborunk, sőt még egy picit ilyen plusz egy-két főt még így tudtunk is fogadni. A második turnusban a 10-13 éveseket tudjuk fogadni, ilyen minimális mozgás van, hogyha mondjuk valaki már betöltötte a 9-et és közeledik a 10-hez, akkor ő is természetesen tud jönni. És akkor miután, és ez nagyon fontos, úgyhogy ezt érdemes elmondani, miután megvették a jegyet, egy regisztrációs link található itt a honlapon a tábor leírás alatt, azt nagyon fontos kitölteni, mert ugye azáltal tudjuk meg, hogy a gyerek hogyan étkezik, például mi allergiája van, mit érdemes róla tudni, tehát a szervezésben nekünk ez nagy-nagy segítség.
Blanka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, tehát Bábszínház nyári tábor, Budapest Bábszínház, érdemes fölmenni a honlapra és elolvasni a részleteket. Hilma Blanka színház pedagógusnak nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Én köszönöm szépen!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van egy elképesztően izgalmas film a mozikban, egy új magyar film, az a címe, hogy Nem én vagyok, az angol címe az, hogy My Turn, nem véletlenül mondom ezt, mert bizonyos szempontból egy kicsit találóbb, és itt van a film producere a vonalban, Csényi Kati. Szia Kati, köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, szia, és üdvözlöm a hallgatókat, mi köszönjük.
Hát ugye nem akarok sokat spoilerezni, és nem is nagyon merek, de annyit el szabad árulni erről a filmről, hogy bár magyar film, de nem magyarul beszélő film, illetve hát elenyésző benne a magyar dialógoknak a száma, hiszen ez a Magyarországon élő kínaiak között játszódik, egész pontosan talán ott a kőbányai kínai, hát Chinatownnak nem nevezném, de inkább valamiféle vásárvárosnak, annak a bugyraiban, de ennél sokkal több ez. Ráadásul ugye a film első fél órájában hát csak a szemfülesek veszik észre, hogy ez Budapesten játszódik, tehát én a 17 éves fiammal néztem meg, akinek meggyőződése volt, hogy egy hongkongi filmet nézünk, és tulajdonképpen lehetne az is. Ugye ennek a filmnek a rendezője Zhang-e, aki egy Magyarországon élő kínai családból származott rendező-producer, és ő álmodta meg ezt az egész nagyon furcsa és nagyon különleges, és nagyon-nagyon szép és megható történetet, te pedig mellé álltál, mint producer. Hogyan találkoztatok, és mivel győzött ő meg téged, hogy ebbe érdemes belefetszölni az energiát, és hát nyilván a pénzt is? Hát,
tulajdonképpen a családomhoz tartozik már. Mi hány éve várjál? Hát körülbelül 10 éve ismerkedtünk meg a család gyerekein keresztül. Így tagozódott be hozzánk, és elkezdett nálam dolgozni az én cégeimbe. Fotószakon végzett egyébként, és egy nagyon kreatív, nagyon, nagyon olvasott, nagyon szuper jó kreativitású fiú.
Ő már itt született már Magyarországon?
Nem, Bécsben született, és 4 éves korától él. Aha. Magyarországon.
Jó, tehát magyarán nem Kínában született.
Nem. Egyébként most Kínában él, tehát azért sokat jár oda-vissza. És neki van egy korábbi filmje, a Mely Mirázs, az a címe, igen. Az egy rövid film, aminek nagyon sok nemzetközi díja lett, és ez után, a produkció után ő megmutatta ezt a szkriptet, akkor meg nem is volt forgatókönyv, még csak egy szinopszis volt, és én azonnal beleszerettem, és akkor nekiálltunk, ez nagyon régen volt, 4 éve.
Hát nem csoda, hogy beleszerettél, nem tudom, hogy spoilerezés nélkül mi az, amit el szabad mesélni a történetről a hallgatóknak.
Én azt gondolom, hogy a spoiler az annyira most én ezt nem érzem egy ilyen veszélyes dolognak ezzel a történettel kapcsolatban, ez egy fantasy testvérdráma, így határozta meg a két író, a Cangi és a magai Mikik, ők ketten írták a forgatókönyvet, és ez a műfaji meghatározása. Szerintem el lehet mondani, igen, ez egy kínai család története, van benne egy testvérpár, nagyon különböző karakterűek.
Ugye Budapesten élnek, az apukának.
Élnek,
hát ilyen,
igen.
Hogy mondják ezt udvariasan? Tehát ez a
kereskedő.
Kínai ruhakereskedő, igen.
Igen, igen, és meghal a fiú, és elindul a lány testért egy harc a két karakter között.
A lány
szerintem.
Testért, igen, ezt a hangsúlyozném.
Igen. Igen. Tehát kibe járkálnak, van egy másik dimenzió is a filmben, és erről szól ez a film. Szerintem az, hogy mi lesz a vége, azt nem mondjuk el, de
nyilván.
Ennyit el lehet árulni. Nagyon izgalmas, semmihez sem hasonlítható.
Ez egészen biztos. Nem tudom, én azt gyanítottam valahol, hogy ebben talán vannak kínai népmesei elemek, de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz.
Nem népmese, de hagyománybőrző és tisztelő, hiszen ezek a sámán szertartások, ezek a mai napig zajlanak itt Magyarországon.
Igen,
hát
van egy nagyon komoly
sámán
szertartás benne, tulajdonképpen egy ördögűzés.
Hát igen, kinek ki hogy nevezi, ez tök autentikus, annak minden részlete, ez a mai napig így folyik. Ők inkább démonokról beszélnek, vagy démonok szempontjából közelítik ezt meg, nem a létező meghalt családtagokkal, de hogy ez van. És az opera jelmezek is autentikusak, szóval erre nagyon figyeltünk.
Az
meg
igen,
hát
az úgy kiderült, igen.
Igen, meg hát ahol ők élnek, ahogyan élnek, ez is tök valóságos. Egyébként a Cangi építette a díszletet 5 hónapig.
Igen, ezt hallottam, hogy saját kezüleg építette, és hogy aztán ott hónapokat is próbálta a színészekkel?
12 hónapot, pontosan
Atya úristen.
Egy évet próbált, igen.
Na most azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy én nem gondoltam volna, hogy ők amatőrök, vérprofi színészeknek tűntek. Ugye Lee Chade, ő játsza Langot, a fiú testvért,
igen.
És Cui Sisi, ő játsza Sánsánt, a lány testvért, és kiderült, hogy a Lee Chade, ő mi az ingatlan bizniszben van, a Sisi pedig azt hiszem Berlinbe tanul irodalmat, bár
igen.
Állítólag a Kék Pelikánnak lányproducere volt.
Igen, igen, ez mindig az eddig, amit mondtál.
Aha, na jó, de akkor is teljesen megdöbbentő, tehát aki megnézi a filmet, az két olyan színészt lát, ami hát nem akármi. Egyébként a filmnek az egész, mind a színészi világa is egy kicsit, de a képi világa, és nem a távol kelet miatt, hanem egyszerűen a hangulatok, meg a színek, meg a beállítások miatt engem a Von Kar-wai világára emlékeztetett nagyon, nem tudom, hogy ezt az operatőr valamennyire így szem előtt tartotta el, vagy ez csak egy ilyen érzet?
Szerintem inkább csak egy érzet. Nagyon nehéz dolga volt Bántó Csabának, és szerintem csodálatosan lehozta Tábrosi Andrással karófogva. A történet mesélés, meg a ritmika inkább koreai vonal, de az, hogy Von Kar-wai, ezt nem tudom, erre még erre nem tudok válaszolni.
Jó, nyilván.
Ezt a Bántó Csabitól kéne megkérdezni, igen, hogy inspirálódott-e.
Uh-huh. Kati, azt tudom, illetve az úgy nagyjából kiderül a stáblistából, meg azt lehet sejteni, hogy nyilván minimális pénzetek volt erre, viszont valószínűleg volt egy olyan szakmai összefogás, hogy azt mondták a különböző, hát a hallgatók nyelvén mondom, lámpabérlő cégek, kamerabérlő cégek, különböző filmes cégek, hogy figyelj, Kati, segítünk. Nem tudom, hogy jól sejtem-e.
Igen, ez egy független film, ugye ezt elegánsan azokat a filmeket hívjuk így, amikre nincsen pénz. Ez a megfogalmazása. Próbálkoztunk a NFI-nél is, de hát elutasítottak minket, és aztán összeraktunk magánfinanszírozásból valamennyi pénzt, és igen, ahogy ezek a filmek születnek az elmúlt években, mellé áll a szakma. Tulajdonképpen ez történik. Mindenki adja, amit tud, mindenki jön iszonyú nyomottáron dolgozni. Nem vagyunk egyedül a magyar film érában. Ez egy tulajdonképpen általános dolog. Szerintem már nem is tudom, van olyan stábtag, aki az elmúlt években valahogyan nevet volna részt egy hasonló körülmények között készülő produkcióban.
Igen, ez valahol egyébként nagyon szép. Szomorú, de nagyon
szerintem
szép is.
És kontraproduktív volt egyébként az NFI-nek ez a... Tehát hát, nem megfojtotta, hanem valahogy másképpen életre keltette, és összehúzta ezt a szakmát.
Összekovácsolta a szakmát, igen
kétségtelen.
Ugye te vagy a Seed Filmsnek az alapítója, igen. A gyártócégnek. Én azért nagy fesztivál sikereket vizionálok, azt gondolom, hogy nem alaptalanul, ugyanakkor azt a bemutató előtt szokták megfuttatni, mármint a filmeket nagy fesztiválokon. Hogy van ez most? Mi lesz ezzel a filmmel?
Próbálkoztunk fesztiválokkal, nem valahogy a shortlistnél tovább nem jutottunk egyelőre. Nem,
ez hogy lehet?
Nem tudom, nem szerették, most kezdenek el érdeklődni, de az A-kategóriás fesztiválok közül nagyon sokról visszapattantunk egyelőre, hát majd meglátjuk. A magyarországi bemutatóval még lehet azért variálni.
Uh-huh. Tehát ez nem kizáró magyarán.
Igen. Most azért van egy-két érdeklődés. Valahogy ez a moziba kerülés még minket is megtaláltak. Most van egy nagyon helyes görög ügynökünk, úgyhogy meglátjuk. Nagyon szeretnénk valahogy Ázsia felé, de hát ugye Kínában ez politikli nem annyira kívánatos, tehát az állami csatornákon ez nem fogja tudni verekedni magát.
Hát igen, tehát hogy van egy olyan sejtelmem.
Igen, alternatív megoldásokat. Én nagyon szeretném oda valahogy bejuttatni.
És miért nem az angol száz területek felé próbálkoztok?
Hát azzal is szépen lassan megyünk majd most előre. Kell egy külföldi forgalmazó is majd egy ponton. Most még adunk neki egy kis időt, hogy még néhány fesztivállal kapcsolatban. Úgy azt hiszem, hogy inkább azért olyan úgy európai piac van, így kifejezetten angol szesz, az kevésbé, úgyhogy meglátjuk.
Hát nagyon-nagyon-nagyon megérné, mert azt gondolom, hogy egy egészen rendkívüli film, és egy egészen rendkívüli történet, és hát egy egészen rendkívüli közeg. Nem tudom, mennyire volt nehéz, gondolom, helyszínen forgattatok főleg, vagy nyilván stúdió helyszín, de azért nagyon sok minden játszódik effektíve Kőbányán.
A Ganz telepen kezdtük el a forgatást, oda volt az egész tervezve, ott van ez az üzlethelység, ami egy fél éves bérlet volt, és aztán az történt, itt volt egy csavar a történetben, hogy az első forgatási nap után kirúgtak minket a Ganzról.
Ó,
az első, az
miért,
első
mit csináltatok?
Az első jelenet, ez amikor a Lang női ruhába fut keresztül, igen, a piacon, és menekül, és akkor sajnos ez kiverte a biztosítékot, és nem is tudtunk külsőket forgatni. A belsőkből azért nem tudtak kidobni minket, mert az ugye magánterület,
aha,
de a Monorit Center vett át a stábot, akik iszonyú helyesek voltak, a Ganz az kevésbé volt aranyos, de a monorisok nagyon helyesek voltak. Viszont az teljesen más vizualitás, úgyhogy nagyon sok külső kimaradt a filmből, ami nekem nagyon fáj, nagyon sok leírós snittet nem tudtunk megcsinálni. Mm-hmm. Úgyhogy így.
Hát jó, hát ezt mi nézők már soha nem fogjuk megtudni, de nekünk nem is hiányzik. Sőt, hát nem az, hogy hiányérzetet támad az embernek a film láttán, hanem valami... Hát inkább azt mondom a hallgatóknak, hogy nézzék meg a filmet, okvetlenül nézzék meg a filmet, mert elmúlt idők egyik legfantasztikusabb filmje, és hát nagyon, nagyon tanulságos és nagyon-nagyon szép történet.
Jaj, de jó, köszönöm, hogy így tetszik, nagyon hát... boldogok vagyunk.
Kati, lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Mi a következő mérföldkő? Most akkor az van, hogy megy a mozikban, nem tudom, 1-2-3-4-5-6-7-ig, és akkor elér valami nézőszámot, és akkor fölkerül majd a streaming platformokra? Vagy ezt még így nem
egyelőre
lehet?
Nem, még megvárjuk, igen, hogy én azért bízom benne, hogy tovább kitart, mint pár hét. Én nagyon szeretném, hogyha nyár végéig így el tudnánk ezzel menni, mert ugye nehezebb nyáron nézőket generálni, mint télen. Meglátjuk, és aztán elindítjuk. Hát én a külföldi forgalmazást arra szeretnék most koncentrálni, nem a streamingre, de nyilván az a pillanat is elérkezik, igen.
Világos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és a hallgatóknak meg mindenképpen azt mondom, hogy nézzék meg a filmet, My Turn, Nem én vagyok, minden moziban látható, azt hiszem, hogy minden főbb vagy minden nagyobb moziban látható.
Igen.
Csényi Kati producernek nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Én is köszönöm, szervusz!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, május 29-én és 30-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár, újra itt az Eleven Tavasz, a Városi Kulturális Fesztivál, és ha erről van szó, ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Jáki Mónika, a Bartók Béla bulvár utca menedzsere és a civil szervezet elnök helyettese. Szia Móni, köszi, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia András, természetesen mindig is.
Az Eleven Tavasz hagyomány, de hát egyáltalán nem egy hagyományos rendezvény, hiszen nem felülről szerveződik.
Nem, bizony nem. Már 12 éve, hogy alulról szervezzük ezt a rendezvényt. Eleinte talán könnyebb is volt, mert bár kevesebben voltunk, de kisebb szabású rendezvény volt, és a térben is viszonylag koncentráltabb helyszínen vagy helyszíneken történt az esemény, rövidebb útszakaszon, de hát azóta kinőttük magunkat is, a szervezet is ugye most már 52 tagból áll, és egészen a Gellért tértől a Feneketlentóig van ez a ható sugár, ami az Eleven Tavasz programjait is érinti.
Pár szót azért mondjuk a hallgatóknak a civil szervezet történetéről, hát miért alakult ez, vagy miért alapult meg a Bartók Béla bulvár?
Egész egyszerűen azért, mert az itteni vállalkozók rájöttek arra, hogy saját hajuknál fogva kell kihúzni magukat abból a helyzetből, élethelyzetből, ami belekerültek azáltal, hogy az önkormányzat a 2010 környékén egy kulturális városközpont programmal megváltoztatta ennek az útnak, nem is azt mondom, hogy megváltoztatta, esélyt adott ennek az útnak arra, hogy megváltozzon. Beavatkozott a fizikális térben, és ezáltal sokkal vonzóbbá is vált, viszont nem tudott élettel megtelni még, hiszen ez a vállalkozókra várt, illetőleg azokra az emberekre, akik erre a helyre ellátogatnak, szívesen jönnek felkeresni a kulturális szolgáltató helyszíneket, viszont ez váratott magára, és ennek meggyorsítása miatt, vagy ennek okán jött létre talán az Egyesület, vagy elsődlegesen emiatt az volt a szándék, hogy becsábítsák az utcába a látogatókat, a programfogyasztókat, a kulturális vásárlókat. Akkor ennek még nem volt látható nyoma, ezért is kezdték el az események, rendezvények szervezését, mint egy jó marketing eszköz vagy fogás arra, hogy az emberek meghallják, meglássák azt, hogy mi történik itt, és milyen szolgáltatók vannak tulajdonképpen az utcában, és esetleg visszatérjenek az események közötti időszakban is, azaz a hétköznapokon az utcában. mint vásárló, vendég, fogyasztó.
Hát ez azt hiszem, hogy sikerült, mert elképesztő átalakuláson ment át az utcakép.
Egyértelműen, és én azt gondolom, hogy nagyon sok köszönhető az itt lévő vállalkozóknak, az egyesület munkájának, és természetesen mindazoknak, akik támogatják a munkánkat, hiszen azért non-profit szervezetként a működési költségek kitermelve azért rendezvények megvalósítását egyedül önálló forrásból nem tudnánk, de szerencsére az önkormány, mind a fővárosi önkormányzat, mind pedig az Újbudai önkormányzat felismerte annak jelentőségét, hogy itt van ez az egyesület, itt van ez a potenciál az utcában is, és hát az a tagokban is a lelkesedés, és a támogatásukkal meg tudjuk valósítani a rendezvényeinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a változás, ez nagy részt így a tagoknak és az egyesületnek köszönhető, meg a támogatóknak. Ugyanakkor azt is megemlítem, hogy az a kezdeti 2010-ben, ami úgy említettem, változás vagy beavatkozás, az tovább folytatódott, hiszen a 202 sáv helyett ugye 201 sáv lett a Bartók Béla úton, és lett kerékpár sáv, ami azért lassította, és a forgalomnak egy részét azért visszaszorította a metró által is, és a gyalogos forgalom ezáltal megindult, tehát az utcakép, vagy a város szerkezetnek ez a szakasza, a város szerkezeten belül ez a szakasz egészen átalakult.
Ugye évi három rendezvényetek van az Eleven ősz, van egy karácsony körüli, advent körüli rendezvénysorozat, és van az Eleven tavasz. Miért gondoltátok, hogy kell három ilyen kiemelt, hát mini fesztivál, vagy utcaünnep, ha úgy tetszik?
Igazság szerint ugye ebből kettő az, ami a saját szervezésben és a saját kitalált brandünk szerint van, ez az Eleven tavasz és Eleven ősz. Eleinte egyébként csak az Eleven tavasz volt, csak úgy éreztük, hogy utána valahogy úgy leül a nyár utáni őszi lassú kezdés követően az utca, és hogy újra megtelhessen élettel így az évvége környékén kell még valami esemény, és akkor hozzá csaptuk a kis tesót, az Eleven őszt. Az advent az pedig igazából nem a mi úgymond saját ötletünként valósult meg a kezdetekben, hanem a BKI, tehát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának van egy tagozata, akik a budapesti, sőt most már országos szinten foglalkoznak tematikus utcákkal, vagy kereskedő utcákkal, vagy bevásárló utcákkal, ha úgy tetszik, és az ő összefogásukban kezdődött egy Slow Christmas nevű eseménysorozat az utcák összefogásával, illetve az ő koordinálásukban, és ehhez csatlakoztunk mi, mint Bartók Béla Bulvár, és utána talán azt mondhatom, hogy egyedülállóként az összes tematikus utca közül a saját brandünk alatt ezt meg tudtuk valósítani, és a 4 hetet majdnem teljesen telibe töltjük programokkal, szóval, hogy ez is így kinőtte magát, és ez is egy viszonylag közkedvelt és népszerű eseményünké vált.
Ha már programokról van szó, ahogy említettem, május 29-30, Eleven tavasz, ki tudsz emelni egy-két highlightot? Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, hiszen elképesztő mennyiségű zenekar, workshop, gasztró, kórus, nem is tudom, hogy miféle és mennyiféle esemény lesz, meg gyerekprogramok főleg, de azért van-e egy-kettő, amit így megemlítenél? Kedvcsinálónak.
Őszinte leszek, nagyon sok kedvencem van a zenében is, meg hát visszatérő workshop programok is vannak nálunk. Két központi téren zajlik, a kültéren az esemény, az a Gárdonyi tér és a Gellért tér. Gellért téren szombaton kizárólag zenei programok fogják megtölteni a teret. 11-től egészen este 10-ig lesznek zenei programok. Lesz nagy zenekar, tehát hogy fúvósokból álló 14 tagú Coda Nostra zenekar fog zenélni nekünk. Este pedig záródik egy fiatalos, a 60s nevű együttesnek a programjával, hát és közte is nagyon sokféle fajta zenei műfajt fognak a látogatók majd meghallgatni. A Gellért téren, vagy a Gárdonyi téren, bocsánat, mindkét nap lesznek zenei programok. Pénteken egészen délutántól estig, és szombaton pedig ilyen kora délutántól, de nem késő estig lesznek programok. Azért tudjuk, hogy a Gárdonyi tér és a Gellért tér között az a különbség, nem csak arculatban, hogy a Gárdonyi tér ugye egy lakó hely beszorított közösségi tér. Egyébként ez régen nem is egy tér volt, hanem egy nagyon pici átforduló sávos útszakasza a Bartóknak, innen lehetett visszafordulni vagy megfordulni, tehát a tér, mint kialakított közösségi tér, ez 2010 óta létezik, és azóta mi szeretettel és közkedvelten töltjük meg élettel ezen alkalmakkor, és a Gárdonyi tér lesz, ahol a workshopjaink is zajlanak kültéren, természetesen a általam említett 52 tag helyszínen, nem azt mondom, hogy mindegyikén, de mondjuk kétharmad részén szintén lesznek programok, kivéve a zenei programok, mert azok kültéren valósulnak meg, de a workshopok közül lesznek festészettel kapcsolatosak, sejem festéssel és portréfestéssel, gyöngyfűzéstől, hát egészen fantasztikus nemezelésig, úgyhogy azt gondolom, hogy a családos programokból is lesz sok, és hát kiállításaink is lesznek, nem csak beltéren, hanem kültéren is lesznek installációink, most a Móricz Zsigmond körtér környékén is fognak nagyon izgalmas kültéri installációval találkozni, akik arra járnak, a Gárdonyi téren is, szóval felbukkan majd a térben egy olyan kiállítás, ami hát nem beltéren zajlik, hanem kültéren installációk formájában lehet majd őket szemügyre venni, úgymond.
Gasztró, enni, innivaló?
Hát gasztró helyeink azért jócskán vannak a térben, úgyhogy ők a sajátos kínálattal is, de általuk megszokott hétköznapi, illetve hétvégi kínálattal fognak majd kedveskedni és várni minden látogatót.
Nagyon izgalmasan hangzik. Móni, köszi, hogy itt voltál, tehát eleven tavasz a Bartók Béla úton, május 29-30. Én mindenképpen menni fogok, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert ez tényleg egy kihagyhatatlan esemény. Jáki Mónikának, a Bartók Béla Bulvár civil szervezet elnök helyettesének és a Bartók Béla út utcamenedzserének. Nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, további szép napot.
Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.